I try not to let this get bigger than it is. Jonder Boy-jal kezdjük a mai adást, csak hogy meglegyen a Petinek a kívánsága. Hogy
nagyon rendben van.
Minden adást zenével
szeretném, kezdjük. Szeretném tovább hallgatni, maradj csöndbe, légy szíves. Majd picit még.
Átküldöm.
Ne, kicsit hangot még neki.
De már kikapcsoltam, leállítottam,
eltűntettem, megszüntettem. Milyen jó volt volna visszakavarni, keverni, csavarni. Ennyi?
Azt üzeni nekünk Yonder Boy, hogy I try not to let this get bigger than it is. Ez volt, amikor megjelent a magyarországi iTunes, akkor ez volt az első album, amit megvettem. iTunes-ból legálisan.
Jól tetted.
Izgalmas momentum volt. Azt hiszem, most életemben először ettem giroszt Angliában. Egy nagyjából egy 10 perccel ezelőtt képzeld.
És mesélj, milyen ott a girosz?
Hát az történt, hogy siettem haza, hogy a megbeszélt podcast időpontra hazaérjek, de közben nagyon éhes voltam, és nem akartam itthon húzni az időt a kajálással, és akkor útközben útba esett a giroszos, bár itt Dönernek hívják, és a...
Mint a, mindenhol külföldön, nem?
Hát nagyjából, Görögországon girosznak hívják például. Igen, meg a tába kéred, akkor az meg már kebab. Na, de mindegy. Úgyhogy ettem egy giroszt. Ami úgy nézett ki, elmondom, mert téged érdekel?
Mindenképp. Különösen egy isteni szuper giroszos majd a műterem mellett.
Rádobtak a izzófaszénre egy ilyen normális méretű pitát, megpirították mind a két felét, közben a aranybarnára sült forgócsirkéből vágtak jó sokat, és amikor a pita is megpirult, akkor fogták, és a pitát tel is teletömték csirkével, de úgy, hogy tehát úgy nem színültik, hanem azon túl, tehát ilyen púposra, csak színtiszta hússal, szerintem legalább egy ilyen 30 deka a hús volt benne. Mert utána fogott egy ilyen zsírpapírt, vagy ilyen zsírhatlan papírt, vagy nem tudom micsoda, hát ilyen, tudom én így nem megy át a zsír olyan papírt. Azt így köré tette, köré tartotta, és utána még egyszer egy ilyen, mint a girosz, egy akkora adagnyi salátát így rátömgött, majd az egész papírt így becsomagolta egy ilyen gombóccá. Ami egyrészt borzasztó mennyiség volt. Nagyon nehéz volt elfogyasztani. Másrészt viszont teljesen lehetetlen volt enni az utcán menet közben, amiatt, hogy ebbe a papírgombózba volt csomagolva, és a pitámban igazából csak hús volt.
Most csak azért nem ér véget ez a podcast, mert 10 percet ettem én is, de összefutott anyám a számban. Ez nagyon jól hangzott. Egyébként egy új telefon nem kapcsoltam ki, képzeld. Végzetes hiba.
Ja.
Most nyomom meg az airplane módot, ahogy te is. Nem, te sose kapcsolod ki, mert ilyenkor várod haza a kedvesed.
Igen, hát ha elakad a hóban, bár nincs hó. Szóval az volt a furcsa benne, egyrészt, hogy lehetetlen volt enni, mert hogy így darabokra hullott az egész. Másrészt pedig, hogy óhatatlanul az ember leette a tetejéről a salátát, majd így szembe találkoztál a 30 deka színtiszta csirke hússal, saláta nélkül, ahol az öntet se jutott le. Úgyhogy elég. Nem, mennyiségre nagyon jó volt, jó árérték arány, de nem volt. Nem volt életem girosza.
Egyébként ez a tipikus amatőrizmus. Egy esküvői megbeszélés során a pár mesélte, hogy azonnal, de rögtön, hogyha szeretem a giroszt, ki kell próbálnom a Bagdad giroszt, kint van az Üllői úton. Aha. Az Európarktól még körülbelül egy 5-7 perc autózás. A jobb oldalon van egy kis üzletsor. Több giroszos mellett el kell menni, és a jobb oldalon egyszer csak lesz egy ilyen kis oázis, ahol éjjel-nappali közért, mi egymás mellett, és ott van a Bagdad girosz. Akkor az egész hely, hogyha már bemész, és bejön utánad még egy vevő, akkor már nem tudsz kijönni. Tehát ilyen kicsit sakkozni kell a dologgal.
Lehet ismerkedni egyből.
A Sokobán című játékot te játszottál?
Láda PC-n. Dologatós, persze.
Nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Azt újra játszanék vele iPhone-on. Na szóval, és...
Biztos van és iPhone
ott, is. Ott olyan a girosz, hogy nagyon ügyelnek arra, hogy eleve elfektetve pakolják, tehát elfekteti a csaj a pitát, és úgy pakolja meg hússal, meg zöldséggel, hogy folyamatosan harapjál zöldet is, meg húst is.
Hát itt nem voltak ilyen szofisztikáltak.
Elmeséljem, hogy milyen finom étkezés lehetőségek vannak a műterem körül.
Meséld.
A végén meglincselnek azok a hallgatók, akik még nem ettek ma.
Akik vagy ha... éhesen hallgatnak.
Igen, akkor most rendeljetek egy pizzát, azt javaslom. Van egy szuper giroszos, ahol isteni a padlizsán, én nagy jogkultos padlizsán rajongó vagyok. Igen. Aha. És ez tipikusan, ez megint csak az étel, amit egyrészt neked köszönhetek, hogy szeretem, mert te kóstoltattad meg velem. Elég, tudni, igen, tudni kell rólad, hogy elég...
kecske sajtot velem.
Komolyan?
Igen.
De jó, és szereted?
És igen.
Ah, yeah! Szóval elég konzervatív vagyok bizonyos dolgokban, tehát például az étkezés ilyen, tehát hogyha nekem például nagyon bevált az a pizza, hogy tejfölös alap, tényleg meg fognak ölni minket.
Csirke, hogy van?
Nem, tejfölös alap, csirke, brokkoli, fetasajt és kukorica. És az a vicces, hogy a pizza fortétól szoktam rendelni, és amikor itt elmondom, hogy ezt kérem, és így mondjam valami, ez egész jó, hogy kipróbálom, és legalább 3 vagy 4 operátor mondta már ezt, hogy egész jó kis összeállítás, a feta az nagyon fontos bennem, a feta, kukorica, csirke, a brokkoli egyébként szoktak hőbörögni.
Brokkolit ki lehet cserélni, szerintem. Igen. Vagymára vagy olajbogyóra.
Nem, az van, hogy a brokkoli egyrészt nagyon szépé teszi a pizzát, mert hogy zöld, és különben unalmas lenne a színe, másrészt meg ad neki egy olyan fajta plusz ízt, ami egyrészt nem megszokott, másrészt meg ugye a csirke, a feta meg a kukorica összesimulnak ízben, és igen, akkor brokkoli kicsit így kiemelkedik belőle. Ráadásul a brokkoli ugye nincs mindenhol, tehát ha akarsz, harapsz, ha akarsz, nem. Ugye ez is az előnye.
Nem értek ennyit a brokkoli.
Na azt, és azt akartam elmesélni, hogy...
Hogy lehet pizzát rendelni a műteremben.
Igen, de hogy neked köszönhetem a... Mi a túrós harcsapaprikásos, hogy van?
Túrós csúsza a harcsapaprikásra, vagy
szállítva. Azaz. Hát azt én magamtól meg se kóstoltam volna, tehát az biztos annyira csúnya étel, és anyukád készítette egyszer egy bringázás után, emlékszem. Mi nagyon régen, nem nagyon régen, nagyon régen, nagyon sokat biciklisztünk együtt, ezt mondjuk el.
Igen.
És rendszeresen úgy ért véget a biciklis túra, hogy te akkor Pomázon laktál, és Pomázon bementünk hozzád, uzsonnázni, mert jól esik egy jó nagy kaja a biciklizés után, és utána nekem még haza kellett tökennem ürömre át a hegyen.
Eldőltem valamire.
Igen, az elég nagy alázás volt, amikor este 10-kor föl kell táplálkodni.
10-kor azért.
Hát de volt egyszer-kétszer, emlékszem. Én rendszeresen sötétben mentem haza tőled. Tehát azért emlékszem rá,
mert... Kihűlt izmokkal, tele zabálva.
Igazán jól esik a Budakalász ürömi emelkedő, tehát annál jobban el tudok, érképzelni se tudok. Ja.
Na ja.
És akkor egyszer anyukát csinált ilyet, és az nagyon jó, az nagyon jó kis emlék volt, és azóta imádom, szoktam rendszeresen enni. A másik ilyen pedig a padlizsán. Eszembe nem jutott. Aha, eszembe nem jutott volna azt is megkóstolni. Egyszer te vettél, belekóstoltam, és azóta imádom. És rendszeresen, hogy veszek.
Képest, hogy nagyon nyitott vagy új dolgokra, ezek szerint ételek terén nem kísérletezem.
Nagy. Egyébként Borsó is mindig ezzel oltogat, hogy mennyire uncsi tudok lenni, ha kajáról van szó. Tehát mondom,
csak megvan, a rántott hús neked, csak a rántott hús.
Ja, nem, ugye pont, hogy fotózás a sok alkalmával nagyon sokszor ki tudok próbálni érdekes ételeket. Aha. És azokra nagyon nyitott vagyok, szeretem. A Norvégiában egy csomó új kaja volt, ugye lazactól kezdve mindenféle ilyen tengeri cuccig.
Valentin nap alkalmával ilyen tengeri kütyűs étterembe mentünk, és életemben szerettem osztrigát, ami olyan, mint a kagyló, csak sokkal inkább tengeri íze van, és sokkal undorítóbb az állaga. Vagy ilyen teljesen ilyen takonyszerű.
Ilyen szottyos, aha, takonyszerű.
Hát ilyen takonyszerű, így a fele már len van, a fele még a szádban. Nagyon tengeri íze van, és egy tök nyers az egész. Tehát azt csak így megsózzák, vagy tesznek rá egy kis hagymát dísznek, de úgy apetően nyersen eszed. Érdekes volt, nem lesz ott a kedvencek között.
Menü volt, vagy ti választottatok étlapról? Volt ilyen valentinnapi menü?
Hát volt egy ilyen valentinnapi menüsor, ami tartalmazott mondjuk 5 előétel, 5 főétel, 5 desszert, és akkor ebből választottál egyet, úgy volt. És volt főételnek 2 személyes homártál, ahol kaptál egy ilyen nagy homárt, ez a piros, 25 centis ránk. De végül nem arra mentünk rá, hogy többféle meg tudjunk kóstolni.
Pedig az filmekben annyira jól néz ki.
Igen, mondjuk az elég jó. Elég ilyen fehérje dús, kicsit ilyen csirkeszerű. Azt már ettem egyszer korábban.
Nem szeretem azokat az embereket, akiknek nem lehet beleadni a kajájukba.
És szeretett, ha beleesznek a kajádba?
Én nagyon szívesen adok, én nem vagyok önző.
Aha.
És mindjárt csöngenek a telefonok. Na mindegy, és tök jó úgy kajálni, étteremben különösen szeretek úgy rendelni, hogy mást rendelünk, És akkor fél időbe cserélünk.
Aha, ez nálunk is lehet, hogy fél időbe cserélünk. Tavaly Valentin napkor egy olyan étterembe jutottunk el, ahol az volt az akció, hogy nem tudom hány darab előételt, ha kirendelsz, az volt így az akciós menü, és akkor 6 vagy talán 8 előételt hoztak ki. Az asztalra szétpakolták, és akkor teljesen alap volt, nincs saját tányérod, hanem ilyen össze-vissza nyúlkálós, direkt ilyen Valentin napra közösködős.
Az jó, az nagyon jó.
Jó pofa ötlet volt.
Egy tavaly anyukámtól kaptunk egy étterembe egy ilyen feldoboxos ajándékot.
Aha.
Aztán feldobox volt. És volt egy étteremlista rajta, hogy hol lehet elkölteni. És azt hiszem, hogy baszk étterembe mentünk be végül, amiről kiterült GPS alapján, hogy ott van tőlünk 100 méterre. Csak sose vettem észre. Aha. És annyira rákat, ez télen volt, és annyira rákattantam, amit az összes esküvői megbeszélést oda szerveztem. Isten, ez a Kolosi tér környékén van, Zsigmond tér egész pontosan.
Aha.
Zsigmond tértől a Comerius oda felé, ott a Kockaköves Bécsi úton, és annyira finom a csoki musz. Tehát nem tudom, én nagyon szeretem az ilyen tömény csokis dolgokat. És az nagyon, nagyon állat. És azt akartam mesélni, az ugyanilyen menü volt, ilyen pároknak készített menü, és a nagyon sokféle kicsi mennyiségű kaja. Tehát kis leves, kis hús, kis zöldség, és százféle, és telepakolták az asztalt, és megpukkadtunk. Nem bírtuk megenni mindet. Wow. De nagyon jó volt közösködve turkálni ott az asztalon, mindenféle földi jóban.
Hogyha a telefont...
Igen?
Szóval miért nem lehet a telefont olyan módba tenni, hogy wifi-re csatlakozzon, de 3G hálózatra ne. Tehát, hogy ne tudjon belezavarni a beszélgetésbe, de az iMessage azért wifi nem
működjön. Fél. Igen, mert eleve kinne rajta. Tehát eleve én például az iPhone-ban nagyon hiány a konfigurálhatóságot. Tehát ha lehetne rátenni például egy ilyen gombot, amivel on-off ki tudod kapcsolni a telefonüzemmódot.
Aha.
Nyilván rakhatod Némára, csak az előbb be kell menned a menübe, kikapcsolni, hogy Néma esetén vibráljon, és akkor úgy berakni Némára.
Lehet, a másik... A kártyát kiveszed, az megoldja, attól még wifi marad, azon gondolkodom.
Biztos, hogy wifi marad, csak az kell egy hajcsat, vagy az a cucc.
Game kapocs, hogy mi az?
Jó, az game kapocs. Épp azt akartam elmondani.
Van egy game kapcsod,
Peti? Hm?
Van egy game kapcsod?
Várjál, átküldöm e-mailben.
Vagy ha nincs, akkor... Még a szabadban a gondolatodban láttam olyan iPhone tokot.
Nyisd meg a Word-öt. A Word 97, ott van game kapocs.
Van game, hol látod rá? Ez pápa szemes. Láttam olyan iPhone tokot, hogy belenyúl oldalt a SIM-kártya helyére is, miközben iPhone tok. A tokba két SIM-kártyát lehet tenni, és hátul át tudod kapcsolni a tok hátulján, hogy melyik SIM-kártya legyen aktív. Azt a esetben az egyik SIM-kártya lukat üresen hagyva, át tudod kapcsolni gyorsan. És akkor egyből nincs térerőn.
Tök jó. A 6110-es Nokiához árultak ilyen akkumulátort anno.
Két SIM-kártyásod.
Aha.
Na jó.
Meg azt akartam elmondani gyorsan, hogy egyrészt szükségem lesz majd egy céges telefonra lassan, mert ugye most egy telefonszámon vagyok elérhető magánilag, meg üzletileg, cégügyileg, és ez nagyon gyorsan felkérdezik.
Hívogatnak az ügyfelek este 11-kor.
Hát részben igen.
Jobb, mint hogyha reggel 8-kor hívnának, nem?
Hát esetemben sokkal jobb, mert éjjel 11-kor legalább elérhető vagyok, reggel 8-kor nem. Az ő esetükben is jobb ez így. Egyébként képzeld el, reggel 9-es ébredésre egész jól beálltam. Ami... 9. Ez durva, mi?
Keményen.
Te nagyon... akkor órája benn vagy a munkahelyeden.
Nem, egyébként 9-kor kezdek dolgozni én is.
9? Jó.
De meg 9-es ébredésre már nem érnék be.
Valószínű. Na mindegy, nekem nem megy. Tehát ez nagyon, nagyon jó pofa dolog korán kelni, meg szeretek is korán kelni, de éppen azért, mert talán mert kuriózom az életemben, azért tud öröm lenni a korán kelés. Tehát állandó jelleggel.
Csak az a korán kelésre, hogy baromi álmos vagy, hogy fáradt vagy, hanem az is kérdés, hogy mikor vagy produktív. Tehát én mondjuk, amikor fölkelek, akkor nagyon produktív tudok lenni, és nagyon jól tudok dolgozni, mondjuk egészen ebédig, és utána délután viszont baromi nem produktív vagyok, vagy hogy kell, az improduktív vagyok. Uh-huh. És este pedig már megint lennék produktív, csak addigra már nincsen munkaidő, de nem hiszem, hogy ezt be lehetne magyarázni a főnökömnek, hogy akkor én ezen túl délben eljövök.
És talán este még
alszom is egyet ebéd után, és akkor este meg majd itthon még 8-tól éjfélig szívesen dolgozok 4 órát, ami hiányzott a napból. mert egyébként sokkal hatékonyabb lenne, mert az általán 4 óra lett, sokkal többet tudok csinálni, mint az ebéd utáni 4 óra lett.
De te nem szerződéssel vagy?
Ott. Szerződéssel vagyok, igen.
És ez azt jelenti, hogy akkor dolgozol meg, amikor akarsz, csak legyen kész a munka, nem?
Jó lenne, így lenne, de nem.
Van ugye, hogy fix munkaidőt be kell menni, öltönyt kell venned, fölvenned, nyakkendőt meg kell húzni, hogy kell.
Öltöny nyakkendőből, csak az öltöny nadrág van meg az ing, tehát a nyakkendő és a zakó az elmarad, de nagyjából ugyanazok a szabályok vonatkoznak rám, mint a sima munkavállalókra, tehát szólok, ha nem megyek be, vagy szabadságot akarok kivenni. Ugyanazok a munkaidő keretek, nekem is a keretek.
Most már 5 hónapja nyomod ezt a munkahelyet, igaz? Körülbelül.
Most már 1 éve nyomom ezt a munkahelyet körülbelül.
1 éve már? Mert volt egy cégváltásod. De akkor ezek szerint igen, az régebben.
Az elején volt, ez 2 hónap után volt.
És mi van a munkatársakkal? Milyen a munkai hangulat?
Azt kell mondjam, nagyon jó nálunk a hangulat. Tehát főleg azért dolgoznak, de néha lehet velük egy kicsit lazulni, tehát nincs folyamatos bratizás, de nincs ez a folyamatos lehajtott fejjel dolgozás, ilyen vicces emberek, jellemzően brittek egyébként, de jó arcok a kollégák szerencsére. Mondjuk a munkahelyen kívüli barátkozás az már nem igazán működik, tehát legtöbb az kisgyerekes, és húz haza a családjához érthető módon. Tehát az, hogy menjünk el valahova a munka után, hogy ígyunk meg egy sört, na olyanok nincsenek, de mondjuk ebéd időben jókat szoktunk beszélgetni.
Bezzeg pont pénteken lesz ilyen.
Pénteken lesz ilyen, de akkor magyar ismerősökkel találkozok, nem munkatársakkal megyek ki.
Fondba. Azért mondjuk, hogy azért kezdtünk el pizzáról beszélgetni az elején, mert hogy Bori, akivel megbeszéltük a mai beszélgetést, vagy hát nem a mai, de a következő podcast beszélgetés, egyáltalán nem tudunk vele sem, pont akkor időpontot találni, amikor mind a hárman ráérnénk, és felismerült, hogy megcsinálom vele a beszélgetést kettesben, hiszen ő kicsi a világ alapon, itt lakik tőlem 100 méterre, képzeld el.
Tehát csak simán délelőtt lenyomjátok, amikor én dolgozom.
Simán átjöhetne, azt lenyomhatnánk, de én nem, amit mondtam neked itt privátban is, hogy nem szeretném megbontani a podcast egységét, olyan jó kérdéseid vannak, én úgy érzem, hogy fél lábú vagyok nélküled.
Nagyon kedves. Igyekszem érdekes kérdéseket mindig. Igen, mert hogy az volt a cliffhangerbe, beharangoztuk Hoppá Borit, hogy ő lesz a következő sztár vendég, de nem sikerült időpontot egyeztetni, úgyhogy közben már el kellett jöjjön a következő release időpontja. Úgyhogy lehet újra ő a cliffhanger, hogy következő adásban már tényleg Hoppá Bori lesz.
Ez így van.
Addigra csak találunk egy olyan időpontot, ami mindhármunknak megfelel.
Bízom
valamelyik reggel például. 7-8-ig mindig ráérek.
Tudod mit? Legyen. Benne vagyok.
De úgyis visszatér... egy légtérben lesznek, tehát elalszol, akkor ő föl tud kelteni.
Hát meg tud hagyni aludni, és akkor megbeszéltek ti.
Majd a végén. Most kicsit.
Majd végén felébreszt.
Peti alszik.
Peti alszik, jaj. produktivitásról akartam mondani, hogy én például kifejezetten este vagyok sajnos produktív, tehát nekem a reggeli munka az nagyon nehézkes, valószínűleg azért is, mert...
Benne van az, hogy még meg akarod csinálni lefekvés előtt, tehát hogy van egy ilyen külső időnyomás, még reggel semmilyen ilyen, ezért nincsen határidő, vagy nagy változás, hogy lefeküdnél aludni.
Az szokott lenni, hogy reggel hatalmas lendülettel nekiállok, és az első e-mailek meg telefonok megtörik a lendületemet, akkor általában a megrendelőim jellemzően munkaidő alatt tudják elintézni a velem való telefonálást, akár vállalati, akár privát ügyfélről van szó. Pont amikor én nekiállnék dolgozni, ilyen 10 óra környékén gondolom, akkor van nekik az első uzsonna szünet, és jellemzően 10 óra körül megérkeznek az első telefonok, e-mailek, azokat szépen megválaszolom, akkor már dél van, dél fél egy, akkor már megéhezek, akkor el kéne menni ebédelni, vagy nem megyek ebédelni, visszaérek, megiszom a kávémat, megint hatalmas lendülettel nekiállok, amikor megérkezik a második telefon és e-mail hullám, amiket szintén megválaszolok, jön a délután, amikor eljön a találkozók ideje, általában 4-5-6-7-8-kor szoktam találkozni ügyfelekkel, ugye jellemzően akár aktfotózásról, akár esküvői fotózásról, akár vállalati fotózásról van szó, szoktam találkozni a munka előtt az ügyféllel, hogy legyen valamilyen személyes kis kapcsolat, elhívom most már olyan műterembe.
Csak azokat mondtad, amiket szeretsz. Nem amiket... Tehát az ételfotózást,
hát nem,
vagy
ne,
a
én nagyon cipőfotózást. Cipő, jó. Nem, hát azért hát ez erősen kapcsolati tőke függő szerintem, hogy milyen fotózást csinál az ember.
Igen.
Az én kapcsolati tőkém jellemzően ezeken a területeken domborít. Aha. Meg hát ugye azt se felejtsd el, hogy az amilyen területen elkezdtél egyszer dolgozni, az egy picit talán beszippant.
Persze.
Hiszen ha látják, hogy jó esküvői képeket csinálsz, akkor ajánlanak a barátaiknak, barátnőiknek, unokatesónak, nővérnek, nem tudom, munkatársnak, és akkor idő után egyre több esküvői megbízásod érkezik, hiszen egy esküvő egy ajánlás, két esküvő már négy ajánlás, vagy három, vagy nem tudom, tehát ez ilyen, majdnem, hogy nem azt mondom, nem mondom, hogy exponenciálisan nő, de ha jól dolgozol, én azért hiszek abban, hogy...
Van a körökben mozogsz, és akkor ott is van referenciád, persze.
Igen, meg hát mondom, hiszek abban, hogy az ajánlás az egyik legjobb reklám, tehát a jó munka az egyik legjobb reklám. Nem is nagyon kell más, hogyha az ember jól dolgozik, mert az ajánlás önmagában elad.
Jaja.
Nekem majdnem minden évben legalább esküvőim fele ajánlás alapján jön, sőt több. Kevesebb, mint a fele az, ami új megkeresés.
Egészen más bizalmi szintről indul, hogyha ajánlás útján érkezik. De ez minden másra igaz, tehát akármilyen szolgáltatást keresünk, szívesen hallgatunk az ismerősünkre. Tehát, igen, hát ez... egy cukrászt, vagy akarsz egy fodrászt, akkor megkérdezed, hogy fél nektek honnan volt a torta.
Ez a Facebook alapja, hogy hitelesebb az az információ, ami az ismerősen alapján jut el hozzád.
Jaja, még ha nem is ennek talált, nem is ezért találták ki, vagy így találták ki. Láttad egyébként a filmet?
Nem.
A Facebook filmet?
Meg akartam nézni, de annyira azért nem érdekelt, hogy tegyek is érte. Tehát ha belefutnék, meg mit tudom, lenne, nem tudom, tehát valaki odaadná, orrom alá dugná.
Ja, érdekes bírom látni, hogy milyen ötletből alakult hova. Meg érdekes, hogy tényleg így kb. Egy-egybe lenyúlta a srác az ötletet, és érzel, hogy tudott mégis ellenni.
Ilyen nem tudom, mi az igaz belőle, tehát ebben nem tudok állást foglalni.
Persze, ezt nem lehet tudni, hogy mi igaz, meg mi nem. De maga a sztori ettől függetlenül jó. De ha már film, a Cloud Atlas-t láttad?
Mi ez? Az se.
Felhő Atlas. Tényleg? Ez most nem képzeld Angliában, csak most fogják bemutatni valamiért 3 hónappal a magyar bemutatás után. Úgyhogy nagyon gondolkodom rajta, hogy meg kéne nézni, mert a Wachowski testvérek csinálták, akik a Matrixot jegyzik.
Fú, emlékszem rá, egyszer szemeztem vele a mozinak a előterében, aztán valamiért nem azt néztük meg.
Ja, mondjuk a Wachowski fivérek azóta már nem fivérek, mert az egyikből lány lett. És már Wachowski testvérek.
Ezt se tudtam, látod. Teljesen fölhagytunk a filmes élményeink bemutatásával.
Na, én most megnézem hétvégén a Cloud Atlas-t, ezt meg tudom.
Király, de legközelebb Bori lesz. Legközelebb
Borival beszélünk, és utána már nem lesz.
Megbeszéljük vele a filmeket. Megmondom,
hogy nagyon sok témára úgy gondolom, hogy ez podcast releváns, utána pedig, na, és ha nem beszéljük meg azon a héten, utána már nem olyan izgalmas. Tehát valami.
Mire gondolsz?
Azt gondolom, hogy
az
nem tudom most mi jutott eszembe, de azt gondolom, hogy ami nekem izgalmas, az lesz izgalmas a hallgatóknak is, pedig tökre lehet, hogy nem így van.
Szerintem az teljesen
mindegy. Volt az ügy, amikor eltűnt valami a feladott podgyászomból a repülőn, azt szerintem nem vitattuk meg, de most még már túl akarok rajta lenni.
A vibrátorod.
Az nem tűnt el szerencsére.
Fú, nagy kő esett a szívemre.
Különben. Jó.
Ez a harcosok klubjában volt, nem? A vibrátor és a repülőtér.
Ja igen, egy biztos rezgett a csomag.
Ez az rezgett a csomag.
Igen.
Ez egy ilyen jó kis kellemes intim csönd. Nagyon be vagyok lassulva, úgy érzem.
Hoztál-e témát a mai napra, Peti? Mondd, hogy igen, hát... különben nagyon hülyén néz ki. Jó, nem?
Hoztam, hogy ne hoztam volna.
Többet is.
Hoztam témát, egyébként kérdezni
sokat. Beszéltünk autókról, ha nem akarsz fotózásról beszélni. De elmesélheted, hogy miket fotóztál a héten.
Várja, ásítok. Ez szörnyű. Nem hiszem,
hogy megtanítom neked a mute gomb használatát. Nekem képzeld az előző műsor alkalmával kétszer is tűzszentettem, úgyhogy időben megvolt a mute gomb, és nem hallatszolod be.
Megvan egyébként, remélem. Figyelj, most meg visszahoztam. Aha. Működött?
Nagyon jól működött, csak ne beszéd közben nyomd meg.
Tehát ne ilyen meg, amikor közben beszélek. Szerintem, mint egy rossz gyerek, de tényleg.
Kész, hogy Peti. Mit fotóztál a héten, azt mondd el?
Kajafotóról akartam mondani egyébként azt, hogy én azt nagyon szeretem csinálni, nyugodtan bízatok meg kajafotózással, csak nem nagyon vannak se étterem tulajdonos ismerőseim, se olyanok, akik ebben az üzletben érdekeltek.
Tehát... Mit fotóztál egy fagyizónak? Rémlik valami.
De az baráti fotózás volt, azt hagyjuk.
Nem volt az, annak az eredménye, vagy...
Nem, a baráti fotózások az a baj, hogy az ember vagy nagyon kevés pénzért csinálja, vagy ingyen csinálja, és olyankor nagyon nehéz érdekérvényesíteni. Tehát nehéz azt mondani, hogy figyelj, ne rakjuk be azt az aranytányért, mert olyan, mint a 1970-ben fotóznám a fagyi kelyhet, és a tulajdonos azt mondja, hogy de rakjuk be az aranytányért, csak el lehet rajta vitatkozni órákig, csak akkor nem halad a fotózás. Minél többet vitatkozok, annál több időt veszitek el, minél több időt fordítok rá, ráadásul az ingyen melóra, annál nagyobb, jobban kiszúrok magammal. Ez egy ilyen teljesen halott, teljesen holt, nem azt akartam, ez egy teljesen lehetetlen szituáció, hogy ingyen ott állsz, mert az ingyennek nincs súlya, nincs tétje. Be ezek, ha kifizet érte 200.000 forintot plusz áfa, akkor mindjárt,
fontos,
mindjárt meggondolja, hogy hallgasson rám, hogy jó legyen az a fotózás, vagy sem. Nem. És egyébként az a vicc, hogy ez az esküvői fotózással is így van, tehát ahogy elkezdtem emelni az árat, sokkal könnyebb volt az ügyfél kommunikáció, tehát eltűntek ezek a főnököm, gyere ide, szépen lefotózz le itt ezt a fa mellett, mert hogy nem vicc.
Ilyenek voltak?
A főnökömözés? Hogy ne lett volna? Tehát annál csúnyabb dolog, nem tudom mi lehet, de van biztos, amikor pizzát kell rendelni.
Két fotó lesz, jó?
Köszönöm. Pizzát kell rendelni az esküvőre. Ja, hogy te itt vacsoráznátok? Erről egyáltalán nem volt szó. Ja, hogy 14 órája itt vagy? Hát old meg, nem hoztatok zsemlét? Párizsi zsemlét, vagy nem tudom, cellofánba csomagolva. Szóval így a legelején a legelején volt ilyen rossz, meg főleg egyébként hála Istennek én inkább csak másoktól hallottam ilyen történeteket, de egyszer a Hiltonból lebuszoztam a Moszkva térre giroszozni. De azt nem is sajnálom, a Hiltonban borzalmas a kaja, tehát na mindegy. Ott nagyon rossz tapasztalataim vannak így esküvőügyileg.
Voltál a West Endben és a Hiltonban, vagy csak a várban lévő Hiltonban?
Várban voltam.
Mondjuk nem tudom kitartani az esküvét a West Endben.
Ott esetleg még a kaszinóban lehetne. Vagy a szökőkút mellett.
A szökőkút alatt, ott a klórszakban.
Szerintem az tök jó. Nem a vízesés, a szökőkút, ott nincs klórszak.
Ja, igen.
Vízesésnél van csak.
Kemerem, kavarom.
Belekavarodom.
Jaj.
Megvan? Queen Bissam?
Igen. Ez jó. Fotóztam Livius-t egyszer a gödörben.
Na.
Jó. Queen Bee, ugye a Livius?
Hát ő énekel ebben a számban. Vagy van egy felvétel, amit ő énekel, igen.
Jaj.
Cipő a Republicból, úgy hallottam, kómába esett. Képzeld.
Most belemegyünk a bulvár hírekbe. Tényleg.
Nem, ez nem bulvár. Bulvárnak számít. Hát nem tudom, elmük talán az nem. Kultúrának mondanám a Republikot, de lehet, hogy nem.
Aha, én nem. Talán. Magát a hírt, a Republikot, igen. Egyébként volt a közelünkben Pataki Attila koncert, ahol folyamán sajnos lecsúsztunk róla.
Viszont
vettük észre a plakátot.
Viszont a Top Gear forgatott nálatok a Jeremy Clarkson, egy ilyen kis robotautót.
Kis robotautó, ha
nagyon jó.
Föltartotta ott a vidéket.
Láttad ezek szerint? Letöltötted, vagy ilyeneket te megvetted a csomagot, ugye?
Nem, egy filmet megkaptam karácsonyra, amikor a Top Gear-esek keresik a legrosszabb autót a világon. Borzasztó vicces egyébként.
Amit el akartál hozni nekem?
Aha, majd el is viszem neked.
Oké.
Okay. Nagyon vicces, de ez ilyen egész estés film, de most jön ki az új season a Top Gearből, és a saját YouTube csatornájukra föltettek ilyen legjobb pillanatok az előző szezonból, azt is nézegettem, meg az ilyen highlightok, hogy mi várható a mostani szezonban. Ugye sokáig veszik föl ezeket az adásokat, és utána egybe kiszórják. Uh-huh. Amikor kezdődik egy szezon, akkor hetente van Top Gear, mindössze 2 hónapig kb.
Uh-huh.
És akkor az alatt lenyomják az összes adást, amit kb. Egész előző év folyamán vettek föl.
Tehát nem hetente forgatnak újra.
Nem hetente forgatnak. De vicces egyébként a legrosszabb autókeresős is, meg ez a mostaniból a highlightok is jónak ígérkeznek. Néha azért sajnálom, hogy nincs tévénk. Egy-egy olyan dolog van, most például a BBC csinált műanyag pingvineket, hogy fotós vonatkozás is legyen, amiben kamerát rejtettek, és a pingvin az így be tud csúszni, vagy gurulni a többi pingvin közé, tehát ilyen távirányítós a cucc. És beküldték a mű pingvint a többi pingvin közé, és akkor olyan felvételeket tudtak készíteni, amit eddig még soha. Mert hogy a pingvinek között áll a nagy látószöggel, tök jó képek. Például szívesen megnézném. Meg csinálta a tojásba rejtett kamerát, és ilyen ragadozó madár el akarja vinni a kamerát, meg nem tudom. Ilyen kreatívok voltak.
Ezek jó tudó, de ez egyáltalán nem kell tévé. Tehát maga a készülék egyáltalán nem hiányzik szerintem.
Ja, igen. Tehát ha lehetne normálisan fogyasztani az ilyen tartalmakat valami más úton, módon.
Az Apple TV nem működik számítógépen? Tehát az iMac-be nem tud bedugni, vagy bármilyen más gépbe?
Hát az Apple TV maga az csak egy ilyen úgynevezett set-top box, ami összeköti, tehát a kimenete a tévéd, lehet monitor is, a bemenet pedig vagy a számítógépről rá sugárzott, vagy streamelt videó, vagy pedig amit iTunes-ból beszerzel. Tehát tévét csatornákat nem tudsz rajta nézni.
Én azt hittem, hogy abba a kábel megy. Tehát egy kábelt is tudsz belekötni.
Szerintem alapból nem. Tehát az ilyen extra feature-ök, hogy akkor fölveszek a tévéből, vagy rögzítek tévéadást, szerintem ezek nincsenek benne.
Hallottad, hogy megszűnik a Mac Pro? Valószínűleg meg fog szűnni a Mac Pro, mint termék.
Hát ez nagyon régóta rebesgetik, hogy a Mac Pro így meg úgy meg, vagy nem frissítették már, vagy 2 éve érdemben. De egyébként tavaly azt nyilatkozta, nem is tudom ki az Apple-től, hogy kitartás hamarosan lesz valami.
Komolyan.
Lesz valami a dologgal kapcsolatban.
De hát remélem, mert ez egy nagyon jó termékvonal. Én nekem nagyon bevált a cucc. Nem is nagyon akarom elképzelni annélkül az életem, bár hozzá kell tenni, hogy az én igényemet abszolút kielégíti az utolsó modell. Tehát ha nehogy Isten lecsúszok most egy új vásárlásáról, akkor ami most aktuálisan kapható és most már kifutónak számító termék, az bőven kielégíti az igényeimet. Meg egyébként tegnap este néztem meg, és nem rendel, tehát nem nincs már raktáron, tehát konfigurálni se lehet. És csak olyan korlátozásokkal rendelhető a termék, úgyhogy nem mintha aktuális lenne most a vásárlás, csak hú, képzeld, asszisztens, Mac Pro-ról jut eszembe.
Erről jut eszembe, pedig pont meg akartam nézni, hogy USA-ban vagy Angliában rendelhető-e még a Mac Pro.
Közben megnézted, tehát én mesélek az asszisztensről. Adtam föl hirdetést, asszisztenst keresek címszóval, és próbáltam megfogalmazni nagyjából, hogy milyen igényeknek kell megfelelnie annak az asszisztensnek, akit én keresek. Egyébként nehéz ügy, mert úgy szeretnék asszisztenst foglalkoztatni, hogy az mindkettőnk számára azonos szinten azonos szintű profitálást legyen.
Aha.
És én azt találtam ki, erről már meséltem korábban is, hogy beszéltünk róla, hogy cserébe, hogy asszisztens kerik számomra, és minden olyan műterem körüli dolgot segít rendben tartani, gondolok itt a tisztaságra, vakukra, állványokra, fényformálókra, a konyhai felszerelésre, tehát hogyha megkínálom az ügyfeleimet kávéval, üdítővel, akkor utána el legyen mosogatva, de rend legyen a bejárat.
Nem, mint, hogy... asszisztens és fotós asszisztens egyben.
Amit már korábban ezt beszéltünk, hogy ez nem működhet egybe, és cserébe én műterem használatot, és minden azt a tudást, amit én tudok, azt nagyon szívesen átadom. Tehát én egy olyan páran kérdezték, hogy és mennyit kell itt lenni. És azt találtam ki, hogy a jó válasz, nem az, hogy vagy nem is ez a kérdés, hogy olyas valakit keresek, na csak félre csak kinyököm, hogy olyas valakit keresek, aki nem azt kérdezi, hogy mennyit kell itt lenni, hanem hogy mennyit lehet itt lenni.
Jaj.
Tehát én olyas valakit keresek, aki tényleg motivált abban, hogy egy műteremben dolgozhat.
Tehát üzleti leveleket is írna?
Ezen filózom, az eleinte biztos nem. Tehát nem, nyilván ezt nem lehet egy...
Nehéz az ügyfélkommunikációt kiadni a kezedből, az a növekedésnek egy elengedhetetlen lépcsője lenne, ha odáig akarsz növekedni, hogy egy emberesből több, de, de az borzasztó nehéz kiadni. Hát, ezekből már én nem fog ugyanúgy gondolkodni, nem ugyanaz a motivációja.
Hát én abban bízom, hogy olyan lányt találok, és mindjárt elmondom, hogy miért lányt, mert többen nekem szögezték a kérdést, hogy miért csak lányban gondolkodom, hogy olyan lányt találok, akit hónapok, vagy fél év alatt ki tudok úgy idézőbe képezni, vagy hülye kifejezés, kitanítani, köszönöm szépen, vagy el tudja úgy leesni a munkám csínyát, binnyát, hogy elsajátítsa azt a kommunikációs stratégiát, vagy formát, ahogy én az ügyfeleket kezelem. És nyilvánvalóan ő hozzáadott érték lehet a kommunikációban, hiszen nincs más elfoglaltsága, csak ez. Hát nyilván a műtermen kívül. Tehát rendelkezésre állásban sokkal rugalmasabb tud lenni, mint én. Nekem sokszor kell visszahívást kérnem, ha fotózok, akkor tök kellemetlen, hogyha vége a fotózásnak 6-kor, hulla fáradta hanyadőlök a kanapén, és nem elfejtem visszahívni, és akkor 7-kor hívnak, hogy na mi van, nem hívtál, pedig hát nyilván nem szándékosan fejtettem el, hanem azért, mert egy 4-5 órás fotózás annyira kimerítő tud lenni az ember utána, épp hogy csak levegőt kap néha.
Na jó.
És az ilyenekre, ha figyelmeztetne, akkor a határidőnapló kezelése, nyilván levelezés kezelése, az egy nagyon jó dolog lenne. Mondom, a műterem előkészítése, tehát ne ott lenni, hogy jön az ügyfél, van még hátra egy óra, nekem be kell fejeznem egy korábbi meló retusálását, de már el kéne kezdenem előkészíteni a műteremet, fölkapcsolni a fűtést, nagyjából összerántani a kábeleket.
Beállítani a vakukat egy alaphelyre.
Hát igen, hogyha esetleg van, mondjuk a hangkoncepció, hogy akarok világítani, akkor azt elmondom neki, és akkor azt megcsinálja. Kiveszi a páncélszekrényből azt az objektívt, amit használni szeretnék. Mit tudom én, ellenőrzi a memóriakártyákat, hogy ugye én úgy szoktam, hogy berakom a kártyát. Mindig fotózás után azonnal mentem a kártyát biztonság, tehát a gépre. És én a gépről készítek egy harmadik biztonsági másolatot.
És csak utána töröd a kártyát.
És csak utána töröm a kártyát. Tehát mindig két helyen legyen meg az adat. Ráadásul a D3-ban ugye két kártyahely van, én meg vagyok annyira lelkes, hogy mindkettőt használom tükörírásban, tehát mindkét kártyára ugyanazt mentem. Remélem, sose lesz rá szükség, de mégis, ha egyszer igen, akkor ez nagyon kifizetődő stratégia, ugye? Ez tipikusan az a dolog, amit csak akkor látod az értelmét, ha egyszer bejut a krach.
Persze. Hát ez olyan, mint a biztonsági öv, hogy nem tudom, a legtöbb embernek azért a biztonsági öv egyetlen egyszer sem mentette meg az életét, de ha viszont egyszer nem kötöd be magad, akkor egy akkora kockázatot vállalsz, ami totál fölösleges.
Ez ugyanaz, mint amikor ugyanazok a lottószámokkal játszol egész életedben, majd egyszer feladod. És akkor kihúzzák.
Jaj.
Na, szóval ezeket a dolgokat szeretném, ha asszisztens csinálná, hogy én sokkal többet foglalkoztassak a fotózással, és én felmerül a kérdés, hogy mit kap cserébe. És hát én mindenkinek
ezt akartam kérdezni, hogy tök jól leírtad az egyik oldalát, hogy mi az, amit te elvársz, és akkor nézzük meg a másik oldalát,
és képzeld,
mi az, amit te adsz.
És képzeld, még annyi kommunikációs érzékem is van, hogy előbb mindenkinek azt mondom, hogy mi az, amit kínálok. Fantasztikus, nem?
Ez fontos.
Egyébként tényleg fontos. Is.
Ilyen értékelést mindig a jó tulajdonságokkal kell kezdeni, még akkor is sokkal kevesebb van, mint rossz.
Hogy mondod, hogy mesélted, hogy szúrnak le a brittek? Ez egy jó kezdés?
Ja, az a, nem is tudom, hol volt a plastik blogon volt, hogy ez egy jó kezdet, akkor mondják, hogyha tökszer az egész.
Igen. Nem te mesélted?
Nem, beszéltünk róla, de a plastikon olvastam.
Ja, ott olvastad te is. Szóval én azt szeretném, ha minél többet itt lenne az asszisztens, tehát adott esetben még munkatársi szinten is el tudom képzelni a dolgot, most ha nem azt mondom, hogy minden nap, de úgy nem tudom, egy héten 3-4 napot legyen itt, szeresse meg, ismerje meg a műtermet, szeresse meg a műtermet, hozza a barátnőjét, hozza a munkát, ha van neki, és minden olyan üres időt használjon ki, amennyire csak lehet. Hogy én is úgy érezzem, hogy nem használom őt ki.
Aha, ezzel még nem mondtad el, hogy mit kap cserébe.
Hát ezt.
Ezzel elmondtad, hogy minél több időt legyen ott.
Hát és mit? Hát úgy, nem használhatod.
Hogy ott legyen, az még tovább is elvárás.
Valóban, de azt mondom, olyan embert keresek, akinek ne kelljen nekem mondanom, hogy legyél itt, hanem...
Tehát amit kap cserébe, hogy te tanítod őt fotózni, vagy pedig ő láthat téged fotózni.
Hát én biztos, hogy beleugatni nem fogok abba, amit csinál, mert ez egyáltalán nem a stílusom.
Nem beleugatni, hanem mondjuk tartani, épp van egy üres órátok, akkor elmagyarázni, hogy így kell élfényt csinálni, és az azért jó, mert hogy...
Arra is abszolút nyitott vagyok, hogy én magam felállítsak tematikát, de mondjuk arra sokkal nyitottabb lennék, hogyha neki úgy érzi, hogy nehézsége van, csinál egy fotózást, megmutatja az anyagot, és akkor elmondom a véleményemet, és ne adj Isten a következő fotózásnál. Hát most azt nem tudom, hogy...
Tehát én nem vagyok mentor lenni a cserébe.
Igen, mentorálás, ez egy jó szó.
Meg a stúdiót biztosítod.
Igen, igen, igen. Tehát lámpák, hatalmas ablak, adott esetben fényképezőgép. Tehát ez azért, én emlékszem arra, hogy 21-22 évesen valaki azt mondta volna, hogy egy, mi volt akkor a csúcsgép, Nikon D2X, meg a Canon 1D Mark 2, Mark 3 talán már volt, nem tudom.
Hát nem tudom, hogy volt a Mark 2. Mark 3 még biztos nem volt.
Aki akkor már kettő, hogy ilyet kapok a kezembe, vagy akkor, hogy 5D volt az első olyan csúcs Canon, ami így azért az embernek mit tudom én, instant get érzést váltott ki, ugye. ISO 1600-on használható érzékenység, meg ilyesmi. Tehát, hogy ilyet a kezembe adnak, hogy figyelj, akkor ezzel fotózhatsz, meg a 135x254, tehát akkor tessék használd, itt vannak a henzelvakuk, használd. Nekem így valaki ezt mondja, hát nem tudom, én seggemet a földhöz verem akkor.
Na jó, igen, emlékszem, hogy jártunk ilyen Nikonos találkozóra, ahol
volt
a borzasztó nagy hozzáadott érték, hogy személyesen is megismerted azokat, akikkel egyébként fórumon gyakran beszéltünk, mert persze az is igen. Jó volt, hogy tudtál kapcsolni egy arcot a nevekhez, de hogy voltak a srácok olyan objektív parka, hogy azokat kipróbálni, az borzasztó nagy élmény volt.
Pff, első 7200,
úristen, igen. Mekkora, milyen nehéz, milyen igen. Gyorsan fókuszál.
És igen, ez igen,
fantasztikus igen. Volt, hogy gyakorlatilag egy ilyen objektív próbálgatásban fulladt inkább a dolog.
Emlékszem a 105-ös Sigma makróra. Az akkoriban nagyon jó optikának számított azon a 6-6,5 megapixel, ami akkor rendelkezésre állt.
Aha, igen, igen, meg aztán később volt a 150-es is.
Volt 150-es is, igen, és ez sokan portré objektívnek használták, bár ha megkérdezel egy nagy fotóst, akkor biztos le fog szúrni, hogy a makroobjektív az túléles portréra.
Hát meg lehet, hogy egy kicsit hosszú is.
Hát a 150-es az biztos, a 105-es az még jó lehet. De ugye akkor még nem volt full frame, azt tegyük hozzá. Amikor mi elkezdtünk fotózni, akkor még csak APS-C fényképezők voltak. Tehát ha azt mondod, hogy digitális, a digitális az automatikusan csatolódott egy...
Hát igen, a Canonnál is még ilyen 1,3-as crop volt az igen. APS-en is.
Egy DS-en is? Ez nem volt full frame az elejétől?
Nem tudom, jobban ismerem a Nikon gépeket, úgyhogy inkább elpasszolom a kérdést.
Jó. Vajon a Kodaknak azon egy DCS Pro 1, vagy mi a tökön mondanak a neve? Az full frame volt, nem emlékszel? Nikon bajonettes gép volt?
Nem tudom, mi volt az első full frame gép, de az biztos, hogy akartam is róla beszélni, most a Sony dobott piacra egy kompakt gépet. Full frame-es full frame érzékelő van, és ami a legmegdöbbentőbb, hogy van ez a Nex sorozata a Sony-nak a cserélhető objektíves, és ez a gép viszont nem cserélhető objektíves, és még csak zoom sincsen rajta.
Fú, de jó!
Tehát úgy van rajta egy fix 35-ös objektív,
fú, de jó.
Kettes fényerővel,
fú, de jó.
Mögötte egy full frame érzékelő van, brutál kicsi mélységéresség.
Mennyibe kerül?
Hát, ne kezd a
ne akarjam tudni, egy millió.
$2,800. Tehát az ilyen 500,000 forint környéke.
Mint a Fuji-nak van egy Pro.
Egy kompakt gépér, az kicsit sok. Igen, de a Fuji-ése full frame.
De a Fuji nagyon jó. Az a Fuji gép az nagyon jó.
Ja, ami érdekes, hogy nem tettek rá optikai keresőt, pedig mivel ugye fix az objektív, ezért nagyon-nagyon egyszerű lett volna egy ilyen lukat tenni rá, ami pont 35 mm-ben látsz át, hanem külön kell megvenni még, nem tudom, 50,000 forintért a vakupapucsba illeszthető
optikai ne keresőt. Csináld!
Úgyhogy kicsit inkább a koncepció jó, de a fényképezőgépet nem fogjuk megvenni, de tényleg magas izón is parádés, minden mi az beállítás gomb kívülre van téve, tehát nem kell menübe turkálni. Például külön van egy tekerő rajta az expozíció kompenzációnak, csak úgy, mint a régi filmeseken. Van az objektíven blende gyűrű, amivel tudod állítani a blendét, csak úgy, mint
de
a
jó.
Filmeseken.
De
úgyhogy
jó.
Az állítasz egy blende gyűrűt, meg hozzátekersz egy expozíció kompenzációt, mindez kívül a gépfázon az elég kell legyen.
Az nagyon menő. Hát én nagyon sokat tökölök, vagy filózok azon, hogy milyen második gépet vegyek, tehát mi az, ami nem munkaeszköz legyen, hogy legyen egy olyan fényképezőgépem, mert engem nagyon zavar az, amikor a pici gépeim voltak, tehát nem markolatos gépem volt, akkor könnyen, egy D70-et marra könnyen a vállamra csaptam, és vittem magammal jobbra-balra. De a D3-mal már nem teszem ezt meg. Tehát az még az elején vittem, de most már nem viszem. Egyrészt nyilván azért, mert túl sokat cipelem, és az ember ilyenkor már nem akarja a fényképezőgépet esetleg a szabad idejében a vállán tudni. Másrészt nagy, tehát tényleg kényelmetlen.
Hát igen. És nem elégít ki a iPhone-nal való fényképezés?
De egyébként 90%-ban kielégít, de azért jó lenne néha elvinni magammal egy... Én nagyon sokáig filóztam, hogy a Coolpix-nek van ilyen csúcsgépe, P8, P9, aha, P8000, mit tudom, én nem tudom, mi a Nikonnál ez a mik a kompakt vagy bridge kamerák, és azon nagyon filóztam egy időben, hogy veszek egy ilyet.
De hát aztán nekem a sokkal kisebb fényképezőgépek tetszenek, az ilyen Canonból az S100 meg 110, az a sorozat, ami direkt...
De azok nagyon picik, nagyon picik.
Kikiált, de pont azért, hogy akkor könnyen magaddal tudod vinni, tehát így farzsebbe, inkzsebbe elfér. Vagy van, igen, a Panasonicnak is egy LX357 is van most már belőle sorozata, az is nagyon hasonló.
Tudod, melyik méretet keresem én? Amik egy filmes gép méretet, tehát egy kompakt filmes fényképezőgép méretet, a Nikon FAFE méret az, amit én digitálisba keresek magamnak.
Múltkor láttam, képzeld el, eszembe jutottál, lehet kapni még mindig olyan filmes fényképezőgépeket, ami eldobhatós. Tehát, hogy végigfotózod a filmet, és úgy adod le a gépet.
Persze, esküvőfön szokott lenni. Igen.
Nagyon olcsó, nagyon gagyi technológia. Én nem is tudom, hogy tehát a blende az fix, meg kicsi nagyon, ezért a mélységélességgel sincs gond, tehát minden éles fél méteren túl. Ezt értem, de hogy mi szabályozza az expozíciós időt, azt tudja, hogy valamilyen egyszerű automatika lehet benne.
Valami kell.
Hát valami biztos, hogy kell, hogy sötétben kicsit hosszabban exponáljon az egészen tuti.
Ezek nem újra felhasznált gépek? Tehát akkor leadod az előhívóhoz, akkor ő nem jutatja vissza a gyártóhoz vajon? Tehát ők kidobják?
Hát szerintem nem. Szerintem kidobják. Én azt mondanám. Tehát eleve szét kell úgy szedni ahhoz, hogy ki tud venni a filmet. Na, de amit mondani akartam, hogy láttam ilyen eldobható fényképezőgép automatát, ami egészen vicces.
Micsoda?
Tehát, hogy ilyen automata volt. Tehát, hogy mint ahogy van a kóla automata. Hogy mondjam azt? Amiben bedobod a pénzt, és kiad neked egy ilyen fényképezőgépet.
Hogy bedobod a 300 forintot, vagy mit tudom én, 10 eurót, és kiad a fényképezőgépet. Ezt
szórakozó helyen láttam.
Ez nagyon jó.
Tehát, hogyha éppen ott vagy, hogy nem, valamiért nem a mobiloddal akarsz fotózni, és szükséged van hirtelen egy eldobható fényképezőgépre, akkor ott meg tudod vásárolni. Dublinban volt egyébként, és nem is volt olcsó, mert valami... Néztem, hogy 2 eurót kell beledobni, és megörültem, hogy a 2 euró, akkor viszek neked egyet ajándékba, meg kulcstartónak még jó lesz, de...
De kiderült, hogy sokkal volt több.
Írva, hogy többször 2 eurót kell beledobni, nem is tudom hányszor, ami 12 vagy 14 eurót kellett volna beledobálni, amit azért meg már nagyon sokkal.
Annyit már nem érek, így van.
Annyit nem érsz, persze. Lehet, hogy még 4 euróig elmentem volna. Na mindegy, érdekesek ezek az automaták.
Befejezzük az asszisztens témát?
De visszatérhetünk a vibrátorra, és mert Ausztriában pedig a mosdóban megálltunk a benzinkútnál, nem csak óvszerautomata volt, hanem lehetett belőle különböző vibrátorokat is vásárolni. Nem, megint csak egy ilyen érdekes piacirés, hogy így
Ausztriában
megállsz a benzinkútnál, és venned kell egy vibrátor gyorsan.
Hát az hirtelen tud jól jönni. El tudom képzelni az élethelyzetet, de teljesen abszurd, igen, igazad van. Egyébként a német nyelvterületen élő emberek valahogy szexuálisan azt hiszem egy külön kasztot képviselnek az emberiségen belül.
Másképp állnak hozzá.
Nagyon jó,
ez
igen.
Ez az, hogy pucéran szaunáznak az osztrákok.
Igen, másképp állnak hozzá.
Mondjuk az egyetlen zavar, hogy valami kipárolog a fürdőgatyádból, ha 90 fokba beviszem. És azért kell mesztelenül lenni. De ezt jól elhitették mindenkivel, hogy ez így kell legyen.
Hát majd jövő héten beszélgetünk a mesztelenségről Borival, meg arról, hogy mennyire érdekes, hogy a kultúránk egy folyamatos gátakat szab. Most például volt egy ügyfelem, akivel sima portrésorozatot készítettem, és visszaírta, hogy nagyon szép a retus, csak a melbimbóját még retusáljam le a képekről, és nem tudom, nekem ez természetesen azonnal teljesítettem a kérést, de nekem ez olyan, mint hogyha kicsit megcsonkítaná mágát utólag, tehát legyen. Nem tudom, nekem ez furcsa továbbra is.
Úgy érezhette, hogy nagyon oda vonza a figyelmet, és azt akarta, hogy ne az legyen a hangsúlyos a képem.
Igen, lehet. Bírom benned egyébként, és ezért is szeretek veled beszélgetni, hogy olyan aspektusból világított meg mindig a kérdés, amire én abszolút nem gondolok a magam fejével.
Aha, egyébként tud furcsa lenni, múltkor beszélgettem egy ismerősömmel, jelen volt a barátnője, szemmel láthatóan nem volt a lányom melltartó, és szemmel láthatóan fázott, és tényleg így furcsa volt, hogy próbálok egyiküknek a szemébe nézni, másiküknek a szemébe nézni, hogy velük szembeülve beszélgetek, de csak elvonja az ember figyelmét egy melbimbó, tehát így...
Hát jó, csak egészen más
egy élet. Örültem volna, hogyha nincs ott úgy ebben a szituációban.
Fogalmat sincs, miről beszélgetetek.
Ha meg elkezded nézni, akkor meg még kellemetlenebb a dolog. Valahogy van az emberben egy ilyen, hogy így oda kell nézni, ha lát valami furát.
Furát.
Vagy kiugrót, vagy ilyesmi.
Vagy szépet.
Vagy szépet, igen.
Ja,
nem, de ugyanúgy, hogyha látsz mondjuk egy messzire ugrok, de látsz mondjuk egy olyan embert, akinek hiányzik a fél karja, mondjuk könnyéktől lefelé, akkor így tökre oda nézel, hogy hú, most valami nem értem, hogy mi van a képben, és így egyébként szemes sarkában látod, akkor így oda nézel, hogy megértsd, hogy mi volt ez.
Volt a általános iskában volt egy lány, nem tudom, mi a betegség neve, de össze voltak nőve az ujjai, tehát 5 ujja helyett, azt hiszem csak 3 volt neki, vagy 2. Biztos a Nipták című sorozatot, ha nézted, abban a Sean gyereke, és ezzel a betegséggel született. És ma már biztos, hogy műthető, de akkoriban szerintem nem volt az, vagy annyira elérhetetlen áron működött a dolog, hogy nem. És emlékszem, hogy gyerekként is nagyon frusztrált az, hogy a szemébe nézzek, ne a kezét nézzem, az egyik. És el is ment a suliból, és 4-5 évvel később együtt szánkoztunk. Aha. És elsőre nem is ismertem föl, és mennyire érdekes egyébként, voltam akkor talán 10-11-12 éves, és ennyire maradandó az élmény. Együtt szánkóztunk, és elesett, fölborult a szánkójával úgy, hogy pont ráadásul valami gödörbe így beleborult, és én nyújtottam a kezemet, hogy felsegítsem, és nyújtotta a kezét, és hogy köszöni szépen, és hogy felhúzzam. És, és emlékszem, 10 évesen megijedtem egy picit, tehát megfagytam egy pillanatot, és na mi van akkor, nem segítesz? És ez a mondat, ez annyira bennem ég azóta.
Egyébként szerintem
és megfogtam a kezét, hogy... és segítettem, csak tényleg, ez egyébként ezt azért nagyon jó tudni, hogy ez bennünk van, ez a gátlás.
Ez valahol nagyon olyan ösztönös dolog, amit a kultúránkkal próbálunk legyűrni. Tehát és pont ezt akartam bele. Az antilopok is hátrahagyják a leggyengébbet. Tehát ha látsz egy embert, aki nagyon sántít, vagy látsz valakit, akinek hiányzik valamelyik testrésze, akkor van benned egy ilyen kis írtózás, hogy próbálsz tőle távol kerülni, ami lehet, hogy ugyanaz, mint ahogy az antilopok is hagyják az oroszlánnak.
Rossz sem tudja. Nyugodésednek miközben a melbimbó nézéshez?
Nagyjából semmi. Elkanyarodtunk. Valamit akartál mondani ehhez a témához, meg akartál mondani a...
asszisztensi kérdéshez.
Igen. Asszisztensi kérdés. Nagy nálad a jelenlét. Zárt ablakoknál?
Pont azt figyelem én is, hogy zárt, hogy be van egy csúcsba az ablak. Nem tudom, nagyon, nagyon hangos volt ez most tényleg. Szerintem vagy félre csuktam, tehát hogy a körmök nem akadtak be rendesen, vagy ennyire szar az ablak. Nem tudom, mindjárt megszakértem, de most csak műsorfelvétel után. De tényleg ez hangos volt most.
Na igen. Asszisztens témához még?
Asszisztens témához... Én azon, amit kérdeztem, hogy mi az, amit kínálok, mert eddig még csak feltételeket szabtam. Ugye, amit én nagyon szívesen vállalok és tennék, hogy az első kattintástól, amit mint asszisztens tesz, én nagyon szívesen elmondom mindazt, ami a fotóssá váláshoz szükséges. Tehát ehhez az kell, hogy az ember kérdezzen. Tehát nem egy iskolarendszer vagyok, aki beülsz reggel 8-kor, délután 4-ig, és van egy adott tananyag, amit le kell adni. Nem, egyáltalán nem biztos, hogy ugyanarra vagyunk kíváncsiak. Egyáltalán nem biztos, hogy ugyanazok a motivációink. És ha egy asszisztens sem elmondja nekem, hogy mi az, amit szeret fényképezni, akkor tudok rajta gondolkodni, tudok rajta agyalni, tudom.
Tudok esetleg segíteni. Nem is embert akar fotózni.
Lehet, hogy nem is embert akar fotózni, igen. Vagy ha igen, lehet, hogy egészen más indítatásból, mint én. Tehát az is teljesen nyilvánvaló, hogy mást keresünk az emberekben. Tehát ha vannak például, van valamelyik nap szöget ütött, hogy majd erről is beszélhetnénk, egy Facebook hirdetést láttam, hogy átváltoztatunk most akciósan, 16 ezer forintért átváltoztatunk. Tehát az én fotográfiám, amit én csinálok, az pontosan nem az átváltoztatásról szól. Tehát ha hozzám eljössz...
Nem bemutatod
én nem azt, így van, nem azt hirdetem, hogy te figyelj, annyira kurvára ki lesz esménkkel, meg olyan ruhákat adunk rá, ami soha nem volt rajtad, és ettől annyira nem sokkal jobb lesz.
Ismersz marad magadra.
Hát igen, a lényeg, és éppen amit én szeretek csinálni, hogy én megmutassam azt, hogy én hogyan látlak.
Ja.
És szerencsés adottság az, hogy könnyen találok szépet az emberekben, és emiatt könnyen én fotózom őket szépnek. Tehát nem izzadságszagú a dolog szerintem. De lehet, hogy egyrészt más szerint az, meg lehet, hogy van, akit nem ez motivál. Tehát ismerek olyan fotóst, aki kifejezetten az ilyen nagyon-nagyon absztrakt, nagyon kicsavart pózokat, nagyon absztrakt emberábrázolást szereti, és biztos, hogy van olyan ember, aki meg szeretné magát így látni, és biztos, hogy meg is fogják majd egymást találni. Ja. És erre csak azt akartam mondani, hogy ügyfélkommunikációtól archiváláson át egy csomó olyan buktató van a fotós szakmában, most tényleg, ha csak az archiválás, amit most leragadtunk, előbb is beszéltünk róla, hogy hogyan menedzseld a képeidet, tehát hazaviszel egy rendezvényről 6-16 giga fotót, és akkor lehet, hogy keveset mondtam.
Igen, 8-10 és van egy évben mondjuk 20 ilyen rendezvényed, akkor hirtelen sem ennyi vinyó nem elég.
Így van. Hogyan, meddig tárold őket, hogyan tárold őket, hogyan csillagozd őket, hogyan katalogizáld őket.
Hát egyrészt van az egész fényképfeldolgozási folyamat, ami tök érdekes, tehát onnan, hogy elkattintod a képet, odáig, hogy az leadható lesz az ügyfélnek, tehát van ez a belső kör, ami a fotókkal történik, meg van az egész külső, onnantól, hogy bejön az ügyfél, mit csinálsz a fotózásig az ügyféllel, ügyfél kommunikáció, stb. És utána a képek leadása, meg utókövetése is.
Bizony.
Tehát, hogy van egy ilyen külső folyamat
és
is.
Mindezt megtanulni más kárára, úgy értem, ez én, nem is az, hogy káromra, de az én bőrömön.
Hát te tapasztalatod azt
én tapasztalatommal, hát meg látni azt, hogyha esetleg hibát követek el, amit rosszul csinálok, akkor azt élőben úgy fogja látni, nem az ő, nem az ő bőrét vitte, vagy nem az ő munkásságát vitte válságra, vagy vásárra, ami szerintem egy nagyon jó dolog, tehát én nagyon hálás lettem volna, és hálás is vagyok. Hát az én mentorom, akinek szerencsém van, nem azt mondom, hogy tanulni, de havonta mondjuk fotókat mutatok neki, meg néha-néha elmondja, hogy ez jó, ez rossz, ez jó, ez rossz, tehát sokkal többet nem tesz, meg nyilván azért sokat beszélgetünk fotográfiáról, amikor találkozunk. Őt úgy ismertem meg, hogy eladtam az egyik Apple billentyűzetemet, és kérdezte telefonba, hogy működik-e a Control, vagy Alt, vagy nem, azt mondja, hogy a Command gomb működik-e, miért nem működne? Hát mert a múltkor megnézett, és nem működik, és ő nem akar az idejét pazarolni egy olyan billentyűzeten, ami nem működik a Command. És kérdezte, hogy miért ennyire fontos a Command, egyébként kettő van belőle, másrészt egy különleges billentyű, nem biztos, hogy mindenkinek ennyire
és
fontos.
Mondta, hogy fotózik és fotósok.
Hát és fotózik. Hát mondom, akkor vihetek egy pár képet a találkozóra, hadd mutassam, hát jó, tudod, mit hozzál. És egy olyan fél órás billentyűzet eladásból egy jó két órás beszélgetés lett. És hát azóta találkozgatunk. Úgyhogy az élethez kell egy kis szerencse.
Jaj.
De én neki nagyon sokat köszönhetek, különösen stúdióvilágítás technikában, amit nagyon soha nem volt alkalmazni, csak most műtő van saját műtermem.
Én amikor fotóztam egyébként, ott egy hatalmas ilyen ugrást éreztem a tudásban, vagy a tanulásban, vagy inkább nem is ugrást, hanem szakadékot úgy mondanám, hogy amíg fotóztam stúdióvilágítás nélkül, addig volt egy csomó tényező, amit lehetett állítani, hogy honnan fotózok, milyen látószögű objektívvel, milyen blendével, milyen zársebességgel, de ezek még mindig csak egy adott paraméter volt, tehát a kép elkattintása körüli paraméterek voltak, és tök egyszerűen lehetett csak egyet állítani, és a többit úgy hagyni, és látni, hogy ez milyen eredménnyel szolgál. És hogy elkezdtem stúdióba fotózni, próbálni, ezt nem mondom, hogy sikerült is nagyon valaha, akkor jött be ez, hogy amint van 3-4 fényforrásod, amiket különböző erejűre állíthatsz, máshova teheted, más irányba állíthatod, más fényterelőt tehetsz rá, az egésznek a komplexitása annyira megnő, hogy nem lehet már ilyen próbálkozás alapon megcsinálni. Tehát, hogyha be van állítva 3 vakud, és az egyiknek leveszed az erejét 20%-kal, azt látni a képen, és tudatosan érteni, hogy miért történik, az már borzasztó nehéz. Tehát ott én éreztem egy ilyet, hogy így már magadtól nem fogod tudni ezt megtanulni.
Pontosan az, hogy az idő nagyon rövid, meg biztos megtanulhatod magadtól, csak túl sok idő megy el vele. Szecska volt itt nálam az imént, és készítettem róla egy portrét, megcsodálta a műtermet, meg dumáltunk egy picit, és tök érdekes volt, csak egy apró kis példa arra, amit mondtál, hogy a napfényreflektort lecseréltem beauty dishre, ami nagyjából egy fényértékkel több, nagyobb villanási teljesítményt igényel. Ahogy a beauty dish-t ugye fölraktam, mindjárt megváltozott a világításnak a dinamikája, mert a hátteret világító vakú, ahogy az első vakút erősítettem, meg mondjuk akár még esetben fölraksz egy másik objektívet, hogy kicsit odébb rakod az embert, már hogy a hátteret világító vakúnak más lesz a hangsúlya a képen.
Na igen.
Úgyhogy valóban a műtermi világítás az elég komplex, mert hozzáteszem, hogy én viszonylag kevés fényel szeretek dolgozni, nem kifejezem az egyszerűsége miatt, hanem azért, mert számomra sokkal természetesebb hatást ad. Nem szeretem a túlságosan komplikált világításokat, ez ilyen hajfény, ez például nekem tőlem nagyon távol áll. Éppen azért,
mert hogy... Azt jelenti, hogy alul világítod és felállítod az ISO-t, vagy azt jelenti, hogy kevés fényforrással dolgozol?
Darab, tehát a fényforrás darabja az kevés, tehát jellemzően egy, néha kettő, maximum három. De ez a négy-öt fény...
Kell állítani az ISO-t stúdiófotózáshoz?
Nem. Én inkább a Nikon gépekben az alsó ISO tartományt hiányolom, mert a Canonok azok ISO 50-ig le tudnak menni. Uh-huh. A D3 aznak ISO 200 az alapja.
ISO 100 meg már ilyen mahináltan.
Az ilyen mahináltan, de nem szép a kép. Tehát azt vettem észre, hogy nem ad jó képminőséget ISO 100-on. Ráadásul RAW-ban többet tudok, ISO 200-on fotózva, RAW-ból többet tudok visszahúzni, mintha ISO 100-on fotóznék.
Nagyobb tehát a dinamikája.
Nagyobb a dinamikája, és így hát értelmetlen az ISO 100. Hát esetleg JPG fotózásnál lehet értelme.
Ja.
Mert JPG-ben nagyon ritkán fotózom.
Munkatársam most mesélt a nagy büszkén, hogy van valami alap kis Canonja, meg van egy 18-55, meg talán valami 5-6-73-100, és csak hogy legyenek egy számok is a műsorban, és most mesélt a büszkén, hogy vett egy 51-8-at, mert hogy milyen olcsó megkapja, hogy ilyen 25-30 ezer forint körül megvan, és mutatott a nem tudom, fél éves gyerekéről egy-két olyan jó portrét, hogy beállította 1-8-ra, mert kellett neki a fény, főleg az volt a baj a 18-55-tel, hogy mindig bemozdult a szegény gyerek, és tök jó éles kiexponált képeket tudott vele csinálni.
Pedig...
Eszembe jutott, amikor mi vettük még az első 51-8-asunkat, és hogy mi is, hogy meg voltunk döbbenve a fényerőn, a pici mélységélességen, meg a képességen.
Hát bárcsak lett volna akkor valaki, aki azt mondja, hogy ne 18-70-et vegyél, ne 73-100-at vegyél, ne 600-as, 800-as tükörobjektívet vegyél, hanem 51-8-at vegyél. Ez legyen az első optikád, vagy egy 35-1-8.
Na igen.
Egy 35x2, és mennyivel gyorsabban tudsz úgy tanulni, hogy egy fix optika van a gépeden, hogy nem zoomolsz, hanem gyalogolsz, hogy gondolkodsz, komponálsz, nem pedig egy egyszerű tekeréssel intézel az egészet. Sokat fejlődik az emberi szem, a fotós szeme, hogyha fixekkel dolgozik. Hát én éveken át nem volt ennek köszönhetően zoom optikám.
Igen.
Mert annyira megszerettem a fixes világot, és a mai napig 135x2, 51-4, 35x2, 14-24, azot is csak a 14-es végén használom, nagyon ritkán 24-re tekerve. És az ott van a 7200, amely kötelező objektív sajnos, nagy és nehéz, de hát a 130, nagyon sokáig nem is hordtam, mióta megvettem a 135x2, nem hordtam magammal, minek? És most is egyébként azon filózom, hogy ezt 72-at el kéne adni, a 135-ös mellé venni egy 100x2-t, meg egy 85-1-8-at, esetleg egy 4-et. Aha. Ezzel ugye 50-85-100-135, akkor meg lenne az a sor. És nagyon kacérkodom egy fix
200x2.
200x2, így van. Kicsit nagy és drága az a baj vele, tehát az is megint csak olyan optikai, hogy nem viszel magaddal, viszont ha elviszed...
Egy millió.
Egy milla, igen. Viszont ne feledjük el, ha meg elviszed, akkor van értelme elvinni. Tehát a 72, ez egy szükségmegoldás. 72, ez azért fotózol, mert nincs más. A 200x2-vel meg azért fotózol, mert azzal akarsz fotózni, és ordító nagy a különbség a kettő között.
A Canonnak volt 201-8-as obja is.
Nem gyártják el.
Ja, egyszer voltam ilyen backstage fotózáson, baromira nem volt fény, de beengedtek a divat bemutató előtt a backstage-be minket fotósokat, és mindenki ott küszködött, hogy így nincs fény, meg tegyünk fel vakut, vagy mi legyen, és volt egy srácnál ilyen 200x1.8, és mondta, hogy hát most ez a legfényerősebb optikája, úgyhogy most ez 200-assal fog előni.
Érdekes. Mondjuk egy barátom keresett meg, most már egy hónapja agonizál az, hogy milyen fényképezőgépet vegyen, és sokat beszéltünk már arról, hogy mit vegyél fél millióért, vagy melyik a jó tükörreflexes fényképező, de én egyébként nem ajánlom mindenkinek a tükörreflexes, neki is azt mondanám, azt, hogy a barátnőjét fényképezze, ahhoz egy jó bridge kamera, vagy egy milc kategóriai fényképező lehet, hogy sokkal-sokkal jobban megfelel. A tükörreflexes gépek azért jó, a milcek is koszolódnak, mert ugye van benne mozgó alkatrész, meg leveszed a objektívet, akkor a CCD koszos lehet, de egy jó bridge kamera, amin fixen rajta az optika, azért az sokkal felhasználó barátom, mint
a tükör. Nem is az a baj szerintem a felhasználó barátság ellen a tükörreflexesekkel. Egyébként egyetértek, hogy a mostani milcek, ezek a cserélhető objektíves, de nem tükörreflexes kamerák, baromi jók vannak, a Sonynak is, meg a Panasonicnak is vannak nagyon jó kamerái ebből a sorozatból. Szerintem a fő probléma, ami nehézé teszi a tükörreflexessel fotózást, hogy mindenképpen kisebb mélységélességgel kell dolgoz, és hogyha kompaktról csak simán átváltasz, és ezzel nem vagy tisztába, akkor nagyon könnyen életlen képeket lősz, és rossz helyre fókuszálsz, és elégedetlen leszel vele. Ez viszont a hátrány mellett a legnagyobb előnye is, amit nem tudsz megcsinálni egy kompakttal, hogy tényleg úgy kiemeld a témát a háttérből kis mélységélességgel, amit csak tükörreflexessel tudsz, de tény, hogy ha csak úgy odanézés nélkül elkattintod, akkor biztos egy kompakta jobb képet csinálsz, mint tükörreflexessel.
Igen, de még azt azért tegyük hozzá, hogy az olcsó kategóriú, ez az abszolút belépő kategóriú tükörreflexesek, azok nem hozzák ám a tükörreflexesek igazi előnyeit.
De csak azért, mert rossz az alapobjektív, amit
hozzá. Rossz adjuk az alapobjektív, tehát megveszel egy alapobjektív, egy tükörreflexet, és nem fogod érteni, hogy miért nem jó.
Mert ha eltekered 50 mm-re, ott 5-6-os fényerőd lesz. És igen, ehhez képest meg, ha fölteszed a fix 50-es 1.8-ast, akkor beljebb vagy, nem tudom kiszámolni, 4-5 fényértékkel.
Igen. És azt meg ne felejtsük, hogy ezekben a gépekben azért egyszerű az autofókusz rendszer. Tehát nem lesz annyira gyors, meg stabil, mint egy profi, fél profi vázban.
Ez a milceknek is egyébként a nagy hátránya. Az egyik, hogy az autofókusz nem lesz olyan gyors, mint SLR-en, a másik pedig, hogy nincs normális nagy látószög. Tehát amíg nem mész el full frame-ig, addig nagyon szenvedni fogsz azzal, hogy nagy látó objektívet találj.
Bizony, a nagy látó az egy nagy kérdés. És egyébként ezt is akartam mondani, hogy a fejlődési pálya az jellemzően az, hogy kit objektív, és a következő az nagyon ritkán a nagy látó. Szinte mindenki második objektívnek egy telét fog vásárolni. Miközben egy nagylátó szerintem, ezt már nagyon sokszor megbeszéltük, sokkal hasznosabb egy átlagos felhasználó számára. Nem akarod lefotózni a feleségedet 600 méterről.
Tehát... Igen. De amikor elmész valahova, akkor nagyon jellemző, hogy nézed a tájat, és tetszik egy kis részlet, és azt szeretnéd megörökíteni. Tehát, hogy ki akarod ragadni, ez szerintem tök általános.
Jogos.
Ráadásul a nagy látóval akkora egetbe fogsz, amivel eleinte nem tud mit kezdeni az ember, és nem tudja, hogy kell kezelni. Sokkal, hogy a képnek a felét az ég foglalja.
Sokkal nehezebb nagy látóval komponálni. De hát épp ez a lényeg, hogy tanulj, hogy fejlődj.
Igen, de nem biztos, hogy az elején a nehézzel kell kezdeni.
De jó.
Én nekem volt 500 mm-es tükörobjektívem, és
kétszerezővel.
Ami volt, alapból volt F8-as a tükörobjektív, nem tudom, fényerős szegény, és akkor kétszerezővel ugye F16.
F16, igen.
És mivel kroppos váz volt, azért 1500 mm-nek felelt meg, azt tűző napsütésben ISO 800-on lehetett megpróbálni kitartani. Záridő kellett hozzá, mert ugye kellett egy 1500-addal fotózni, hogy nem mozduljon be.
Igen, tényleg.
Nem volt éles, sajnos.
Nem volt éles. Meg nem volt végtelenje talán, vagy valami baja volt, nem?
Volt végtelen, sőt egész jól lehetett fel makrózni elvileg. Úgyhogy azzal a részével nem volt gond, ilyen M42-es menetes átalakítós őrültség volt. Olyan átalakítón volt, hogy legyen rajta végtelen. Csak nem volt éles sehol se.
Arra emlékszel, amikor elmentünk egy objektívet megvenni, és a fickó a kezedbe nyomta, És mondta neki, ez jó, jó, csak ez nem az az objektív, amit hirdetett.
Ez nagyon vicces volt.
És akkor nagy hümmögés, de ez az. De nem, egy egészen másik optika. Jó, jó, akkor elmegyek, megnézem. És visszajön, hogy nem találja.
Igen, egy, nem is tudom, hogy létezik olyan objektív, amit Vateren megvettem, egy Sigma 200 mm-es fix, 2.8-as fényerejű manuál fókuszos régi Nikon bajonettes objektív volt, amit megvettem elvileg, csak átadásnál valami, nem is tudom mit hozott, valami 73%-as zoomot hozott az illető.
Igen, a változó fényerejű.
Autofókuszos volt, és változó fényerejű, semmi köze nem volt a 2.8-hoz, és akkor mondtam, hogy akkor ez nem kell, és akkor még a te visszament, hogy megkeresi, de nem találta, és akkor végül visszaadta a pénzt. Tehát így nem lett üzlet.
Jó, és előre kifizetett a Vateren.
Na hát szerintem ott a helyszínen kellett volna fizetni, de nem kellett fizetni, de a Vateren azért érdekes dolgok voltak, mert ugye az eBay-nek az alapja az ilyen értékelés, hogy hány pozitív értékelésed van, hogy az alapján akkor megbízhatónak tűnsz. Na ez még a Vatera legelején volt, és a srác ezek után adott nekem egy negatív értékelést, hogy az üzlet nem jött össze az én hibámból, mert hogy a saját hibájából, tehát hogy magára vállalt egyértelműen a dolgot, de negatív értékelést adott nekem, mert hogy az üzlet nem jött össze. Úgyhogy ott voltam a Vaterán, hogy volt, nem is tudom, két tranzakcióm, és abból egy pozitív, egy negatív, tehát így innen szép
feljönni. Innen szép nyerni, azaz.
Ja, a fényképezőgépemet meg eladtam, a Sony fényképezőgépemet, a srác, akinek megvette hivatalosan, azt mondta utána, hogy jaj, ezért összetörték a kocsimat, úgyhogy mégse kell a fényképezőgép. Nem volt meg az a korrektség még körülötte, mint mondjuk, ami az eBay-t jellemzi manapság. Hát ezt lehet a kivételnek.
Igen, és egyébként, hogy ráadásul, nem tudom, Vaterán föl volt egy ismerősöm, egy volt modellem, 4-5 éve fotóztam, hogy én látja, hogy én Apple cuccokat használok, hogy lefotózta az iPad-jét, iPod-ját, és mondja már meg az igazi, mert nem igazán úgy érzi átverték, de már használta pár hete.
Aha.
És ez kurvára nem volt igazi, tehát bekapcsolásnál nem volt Apple logó, a touch ring, nem tudom, hogy hívja az Apple, click-wheel. Az nem click wheel, az nem körbeforgott, hanem csak négy állású gomb volt. Az a többsebből vérzett a cucc, és hát aztán vissza lehetett valahogy vásároltatni az emberrel.
iPhone-ból is csináltak olyat, hogy kívülről iPhone-nak látszik, be is lehet kapcsolni, megjelenik a menü, igazából egy valami lebutított oprendszer, ami megpróbál iOS-nek kinézni.
Igen,
rajta.
Tudom.
De úgy, hogy beindítod a böngészőt, fölcsatlakozik wifi-re, tudsz rajta böngészni.
Működik, telefon, lassabban meg.
Telefonhívást kezdeményezni, tehát tényleg toppon kell lenni, hogy észrevett, hogy ez nem az. Mondjuk alkalmazások nagy része nincs ott mögötte, tehát mondjuk rányomsz a Stocks-ra, és az már nem fog bejönni. De...
Meg az iTunes Store. A
legtöbb ember már ide.
App Store nem működik például, igen. Ez Index csinált egyébként egy ilyen videót, a kamu iPhone vásárlás,
igen,
azt láttad?
Igen, ott láttam. Elértük a bűvös egy órán túl is, pedig pont kezdünk belejönni.
Igen, az elején nagyon lassan indult, szerintem jogos, hogy kicsit hát a végén kompenzáltuk.
Mindig fontos, hogy valakit hibáztassunk, ez most a Peti hibája.
Ez most az én hibám, így van.
Kellenek ilyen bűnbakok, meg közös ellenségek. Az
én is keressek valakit, vagy én ezt most vállaljam magamra?
Bűnbaknak?
Igen. Ilyenkor mi a helyes magatartás?
A következőben, ha bármi gond lesz, azt vállalom én előre is.
Jó. Vagy azt rákenjük a borira.
Rákenjük a borira, igen. Ő lesz a gyengébb, nem úgy is.
Jó.
Na jó, nem is kell más cliffhanger akkor talán.
Nem, hanem borira fel.
Borinak mindenki nézzen utána. Peti megkeres egy másik remekbe szobott aktfotót a népszerűség érdekében a mostani adáshoz.
Karinával átnéztük egyébként a sorozatot, és mindegyiket publikusnak ítélte, úgyhogy yeah!
Na, az király.
Még azt nem tudom, hogy Facebookra hogyan rakok cicis képeket, mert én alapvetően ezt kerülni szoktam. Eleve van egy ilyen Facebook policy, hogy annyira nem...
Facebook policy-ba ütközhet.
Bizony, tehát ki kell kockázni, de még nem találtam ki, hogy hogyan csinálom szépen.
Hát egy ilyen nagy fekete csíkot rá kell tenni, aztán kész.
Igen,
az szép. Nem az, de nem... Hát nem az fog levonni a kép értékéből.
Nem is ez a lényeg, nem is ezen nem is ettől tartok.
Úgy ilyen jellegű fotót még annó, nem tudom, arra emlékszel, de majd átküldöm, akkor szerintem simán.
Nem is attól
jobb
tartok,
a csík, hogy szerintem, mint a kikockázás.
Lehet. Egyébként egy nagyon ízléses kikockázást láttam nemrég egy kollégánál, lehet, hogy megkérdezem, hogy csinálta. Nyilván van a Photoshopban ilyen eszköz, tehát nem halál, de én még nem találtam meg azt az ideális mértéket, ami szép is, jó is, de lehet, hogy tényleg csík lesz a vége. Ha van véleményetek, mondjátok el, csík vagy kockázás, akkor hogy volt délelőtt vagy délutáni nem motiváltság, hanem
produktivitás.
Tükörreflexes vagy kompakt fényképezőgép.
Vagy milc. Lehet ennek egy jobb
nem. És pizza vagy
milfről beszélnénk.
Pizza vagy girosz.
Igen. Ide kell tegyem, hogy a Péter Fibori, mikor már pocakosan tartott koncertet, mielőtt elment szülési szabadságra, és azóta első gyermekét várta, akkor mondta a koncerten, hogy megsogatta a hasát, és hozzátett, hogy remélem egy év múlva milfként térek vissza közétek.
Péter Fiborit szeretjük, amiért ilyen lökött.
Így van.
Mindenkit szeretünk, aki lökött. Úgyhogy lököttségre
meg
fel.
Aki normális.
Meg aki?
Meg aki normális. Meg jelentkezzetek Lánk Péter asszisztensnek.
Igen, Lánk Péter asszisztensnek jelentkezni, az fontos
meg
dolog.
Tudnék fotózni, jelentkezni.
Megígértem, hogy elmondom, miért nem fiú.
Na igen.
Ezt a jövő adásban elmondom, jó?
Mindenki kíváncsi fog maradni. De jó, én benne
vagyok. Főleg a fiú. Na cső, sziasztok.
Okay. Hello.